Ezt a kutyát gyilkolásra tenyésztették ki. Ennek a kutyának a születése pillanatában, a fogantatása pillanatában az volt a célja, hogy jól és hatékonyan tudjon gyilkolni. Megfogni a nyúl gerincet és elroppantani.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Szervusztok! Újra neked ugatok, és nagyon vártam ezt az adást. Az első agaros adásunk lesz, egész konkrétan Vipet. Két Vipet vendégünk is van ma, és gazdájuk Zsani.
Sziasztok!
És állandó beszélgető társam, most már rendszeres visszatérő a podcast stúdióba, Monoki Nikolett, aki a tükörmódszer viselkedés terápiás oktatója.
Sziasztok!
Vipet. És mindjárt kettő. Zsanikám, hogy történt ez, hogy egyszer csak Vipeted lett?
Nem olyan nehéz a történet. Kutyás családból jövök, és a családban már volt ezelőtt is két Vipet.
Ah.
Úgyhogy ismertem a fajtát. Ilyen szempontból egyszerű volt a választ. Ez van, nekem is volt kérdés, hogy Vipet lesz, vagy esetleg más kutya. Két másik kutyánk előtte egy tacskónk volt, illetve a Mudi. Őket is szerettem, de egyszerűen a Vipet volt a szerelem.
Szűk amikor... családban, vagy tág családban volt Vipet?
Szűk családban. Szűk család.
Tehát szüleidnek volt akkor. Szüleidnek volt akkor.
Keresztapukámnak. De az ő nevelésében azért részt vettem. Tehát láttam, hogy milyen egy igazi Vipet, és nem csak az nagyon szép kutyát láttam benne, hanem a nehézségeit is.
Tehát mi volt az ok?
Az ok igazából, én mindig is szerettem volna egy kutyát, amikor külön költözöm anyagilag, és minden egyéb módon meg tudom nekik adni azt, amit szeretnék. És igazából a kettő személyiségük nagyon tetszik. Az, hogy rájuk nézel, és akkor egy csodás kutyát látsz tényleg, a gyönyörű arcukkal, kifejezőek, kedvesek, de közben meg ott van bennük a vadászösztön, és az az igazi vadállat, ami őket kutyává teszi.
Ugye most jellemzően oktatói szemmel vizsgáljuk meg ezt a fajtát, úgy oktatói szemmel, hogy akik néznek, hallgatnak minket, lehet, hogy most még gondolkoznak, hogy milyen kutyát válasszanak. Egy nagyon népszerű kutyáról beszélünk, a Vipet méltán nagyon népszerű. Agár nem olyan pici, mint a kis olasz, nem olyan nagy, mint a magyar vagy az angol. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy lakáskompatibilis, az agarak minden csodája benne van, a gyorsasága, a kedvesség, de majd erről úgyis fogunk még beszélni, és nagyon, nagyon jó, nagyon jól harmonizál a nagyvárosi környezettel. Egy picit mesélj nekünk, mielőtt még Nikivel mi belemennénk vezető-oktatói tapasztalatból, hogy mit látunk, ugye te is oktatóként tevékenykedsz most már. Egy kicsit mesélj te a kutya karakterére. És ugye ráadásul én tudom azt, hogy két nagyon különböző kutyád van, de biztos vannak azonosságok.
Abszolút egyetértek veled, hogy nagyon jó lakásban tartható kutya a Vipet. Hogyha egy kicsit távolabbról nézzük a dolgot, hogy hogyan alakult ki a fajta, nem olyan régi fajtáról beszélhetünk, nagyjából 300 évvel ezelőtt tenyésztették ki őket, és akkor az 1800-as évek Angliájában vagyunk, amikor az arisztokrata, tehát a gazdagok kutyája az az angol agár volt, és a munkásosztály pedig szeretett volna magának kitenyészteni egy olyan kutyát, ami bír az agárnak a gyorsaságával, lehet rá vele nyulat vadászni, közben még szórakoztató is, mert tudnak rongyos versenyeket, ma már körszingnek hívjuk ezt a típusú életmódsportot, tehát körszingeket tartani velük, és hát munkásosztály révén ugye kis lakásokban éltek, és maga a kutya az ugye beszorult a szociális terükbe, tehát sokat magukkal voltak egy lakásba, ugye a kutyával, aki így teljesen jól alkalmazkodott, sőt, hogyha a mostani Vipetre visszagondolok, hogy milyen most a Vipet, nagyon jól átérzi a szociális teret, nagyon jól családba illeszthető, és ennek köszönhető, tehát hogyha egy kicsit régebbről nézzük. Ugye angolagár és terrier van bennük, tehát ez volt az alapkoncepció, hogy hogy angolagarat is valamilyen fox terrier, tehát hosszú lábú, gyors kutyát kereszteztek egymással. Később még bejött a vérvonalba a kis olaszagár is, és akkor így alakult ki a most ismert Vipet. Én, amikor meghívást kaptam ide, akkor nagyon örültem neki, mert hogy nagyon sok sztereotípiával találkozom a Vipettel kapcsolatban, vagy kapcsolatosan, és nagyon sokszor azt látom, hogy azért választanak Vipetet, mert ez egy szép, dekoratív kutya, de közben meg nem látják azt, hogy milyen ő valójában. És hát itt az első sztereotípia, amivel szerintem sokunk találkozik, hogy az agár buta kutya, ami abszolút nem igaz, és nagyon jól képezhető, csak meg kell találni hozzá a motivációt.
Én azt mennyire hiszem, látod egyébként benne, mennyire érzed? Agár, terrier, kisolasz.
Sokan ismernek minket, és én azt mondom, vagy azt vallom, hogy azt hiszem a Vipetnek a két skáláját, vagy a skála két végét sikerült kifognom. A Maja egy nagyon nyugodt, nagyon optimum kutya, tehát nagyon szeret.
Ő a Maja.
Nagyon szeret együttműködni, nem kellett olyan sok energiát beleraknom, nyilván, de kellett, hogy együttműködő legyen velem. Nagyon szeret dolgozni. Ő inkább az agaras vérvonal, tehát a nyugodt, a nagyon kedves, de érzékeny. A Shelly pedig a...
Hohadék.
Igen, a... Jaj, te vagy az. A Shelly pedig inkább az utcai harcos, de az agresszió nélkül. Tehát most ne gondolják azt, hogy agresszióra értem az utcai harcos, de hogy ő tényleg egy bunkó, ő benne inkább a terrier vér, ami...
Ő mindig a balhét csinálja. Tehát, igen. Tehát rántja magára a kutyákat, sprint van.
Igen. Úgyhogy ő azért a nehezebben kezelhető, és emellett még, hogy megvan benne a nagyon erős terrier akarata, amellett viszont ott van benne a nagyon erős agárérzékenység. És ezért ő egy nagyon nehéz kutya. Tehát például őt egy első kutyás gazdának, hát hogyha megkapták volna, akkor lehet, hogy mondjuk haj nélkül élnének most már.
Ezzel egyetértek, és szerintem erre vissza is fogunk térni. Viszont most kikérdeznék Mikire, hogy az egyik legnépszerűbb fajta, rengeteg Vipettel járnak hozzánk, alapvetően sok agárral, de az agarak közül a Vipet az, amivel a legtöbbet találkozunk. Talán pont azok miatt, amiket a Zsani elmondott, hogy mennyire jól lakásban tartható, mennyire város kompatibilis, hogy én is utaltam erre. Nálad a terápián mi csapódik le? Tehát melyek azok a problémák, amelyekkel nálad Vipetek jelentkeznek, vagy gazdák megérkeznek Vipetjeikkel?
Ami szerintem sokat mondó és nagyon árulkodó, hogy azért nagyon sok Vipet nem jár hozzánk terápiára. Tehát ahhoz képest, hogy mennyi Vipet van és mennyire elterjedt ez a fajta, nagyon a terápián nem találkozunk velük. Nem azt mondom, hogy nincsen egy-két Vipet, de gyakorlatilag nem mondhatom azt, hogy van egy olyan tipikus probléma, ami rájuk jellemző és megkeresnek vele. Én azt látom ennél a fajtánál, ami egy picit több és pozitívabb, mint mondjuk a többi agártípusnál, hogy ők sokkal szociálisabbak a kutyákkal is, mint a legtöbb agár. Tehát én azt látom a Vipeteknél, hogy lehet, hogy azért, mert belekereszteztek más, de egyszerűen lehet azért is, mert csak így alakult ki a fajta, hogy a kutyákkal ők nagyon jól tudnak kommunikálni, ami azért a legtöbb agára nem annyira jellemző. Tehát általában szokott lenni, hogy az agarak tök jól el vannak egymással, elfutkároznak, elkergetik egymást, és egyébként a többi kutyát azt vagy levadásszák, vagy lefagynak tőlük, és nem tudnak velük mit kezdeni. Viszont, hogyha jön egy Vipet, akár egy napközibe, akár egy tanfolyamra, akkor ez a Vipet ez nagyon jól be tud illeszkedni ebbe a kutyás közösségbe, ebbe a szociális térbe, és szépen tud kommunikálni a kutyákkal. Persze kell hozzá, vagy egy tudatos nevelés, hogy már a kölyökkorba elvigyük őt kutyaóviba, de én ezt látom a Vipetnél, ami egy ilyen extra és plusz adja többi agárhoz képest, hogy szerintem nekik a kommunikációs képességeik a többi kutyával egy picit magasabb szinten vannak, és jobban képesek beilleszkedni.
Tehát a fajtási kommunikációban erősebbek.
Így van, így van. Én ezt látom bennük, és éppen ezért nem nagyon kerülnek terápiára. Amivel mondjuk meg tudnak bennünket keresni, az pont az a kettősség, amit mondtál, az egyik az érzékenysége. Tehát, hogyha valamelyik gazda erre nem tud odafigyelni, vagy nem vesz észre az érzékenységét, akkor ugye lehet ebből olyan probléma, hogy a kutya befordul, vagy nem megy ki a gazda mellől, túlérzékeny lesz zajokra, ingerekre, és ebben kell segítség a gazdának. A másik pedig az erős ösztönviselkedése a kutyának. Ugyanis most, hogy rájunk nézünk, akkor azt látjuk, hogy hát mennyire cukik itt fekszenek melletted a kanapén, és el se tudjuk képzelni, hogy amikor viszont érik az ingerek, akkor mennyire gyorsan tud a kutya váltani. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor kiviszem, és akkor egy kicsit felpörög, és akkor egyre feljebb fog pörögni, hanem gyakorlatilag nulláról, így van, nulláról a százon van, oda-vissza, és azért ez nagyon sok embert meglep, és nem tudja lereagálni, és a kutya már rég elszaladt, már csak meglátta a pajtásait, és gyakorlatilag már 200 méterre arrébb van, vagy meglátott egy macskát, vagy az erdőbe, mire én észrevenném, hogy egyáltalán ott valami megmozdult a bokorba, a kutyám már sehol nincsen, tehát ugye ez a másik, ami ilyen problémát okozhat ennél a fajtánál.
Én még amit így szoktam látni csoportban, az a szeparációs szorongás, ami náluk jellemző, és sok esetben nem merik őket egyedül vagy otthon hagyni, és kölyökkortól nem kezdik el tréningezni arra, hogy egy territoriális kötődés is kialakuljon náluk, ami később nyilván ahhoz vezet, hogy otthon hisztizik, szétrág.
És ezt tapasztalom.
Ez az egyik.
A legnagyobb gondnak, de ezt jellemzően nem annyira vipetből érkezik ez a probléma. Persze van a vipetnek is. A vipet egy érzékeny kutya. Inkább úgy mondanám, hogy finom. Az érzékeny nem írja le jól. Egy nagyon finom kutya, és hogyha egy nagyon finom kutya egy nagyon finom gazdával összetalálkozik, akkor abból lehet egy szinergia, hogy egy nagyon klassz együttélés bontakozik ki belőle, de sajnos lehet az is, hogy lerontják egymást, tehát mondjuk túlfélti a kutyát a gazda. Én ezzel találkozom gazda problémaként a legsűrűbben, hogy túlféltik a vipeteket, és ebből aztán jellemzően legelső sorban például a szeparáció alakul ki, de én azt is látom, hogy félelmek, pánikviselkedések is rögzülnek úgy és ott, ahol egyébként nem kellene. Tehát a Zsaninak a második kutyusa egy nagyon szenzitív kutya. Mind a kettő az, de olyan értelemben, hogy neki volt egy riadsága a környezettel, és ugye most a Shelleyről beszél, aki éppen nyalogatja Zsaninak a kezét, és Shelleynek két útja volt. Az egyik az, hogy kinövi magát ebből, ledobja a tojáshéjat, és egy ilyen felgyűrt ingújjal neki a világnak, ami lett is belőle, a másik pedig, hogy kimegy a pálya szélére, és onnan nézeget riadt fejjel, hogy mikor kell innen lelépni. És nagyon sok múlott szerintem a Zsanin a tudatos nevelésen, hogy nem ez lett belőle, mert most a felgyűlt ingújú kutya is olyan, hogy egyébként a Zsani kontrolljában van. De ugye ebben rengeteg munkád van. Végignéztem ugye mind a két nevelési projektet, és hát szerintem egy ötször akkora munkád van a Shelleybe, mint amennyit vagy ötször akkora munkát kellett betenni a Shelleybe, mint amit a Majába.
Abszolút, igen. Ez tényleg így van. Tehát nagyon mosolyogtam magamban, amikor a több kutyás, tehát hogy legyen a második kutya, azt a podcastet néztem, mert hogy én is úgy éreztem, hogy itt ülök, hogy milyen egy második kutya. Abszolút nem erre számít az ember, és az elején nagyon-nagyon sok energiát, tehát elmondani nem tudom, hogy milyen energiát követelt tőlem a Shelley. Ő egyébként egy nagyon nyitott, tehát hogy megvolt már az arca a világhoz, tudta, hogy tud így ellavírozni, nagyon nyitott kutya volt egyébként, de közben meg ez a nagyon érzékeny vonal is ott volt, és azért ahhoz, hogy beállítsam azt, hogy mi az, tehát hogy megértse azt, hogy én mit szeretnék és mit nem, ahhoz nagyon kicsi gátlás kellett. Tehát simán túl lehet tolni azt, hogy ne értse meg, tehát a gátlás az nagyon magasan bemegy, de az értés az abszolút nem.
És ez is a gyenge pontjuk egyébként, hogy nagyon érzékenyek az agarak a gátlásra, nagyon finoman szabad csak gátolni őket, az értésben meg nehezebben mennek utána, ez zseniális.
De közben viszont kell őket gátolni, tehát muszáj meglátnunk azt, hogy a szép kutya mögött ott rejtőzik az opcionális gyilkos, hogyha így akarok fogalmazni. Biztos sokan találkoztak olyannal, hogy egy vipet beszabadult a futtatóba, és így ledarált mindenkit. Tehát felborogatta, nem tud szépen játszani. Nyilván neki, tehát hogyha vipet így játszik egymással, abszolút nincs problémájuk azzal. De ezért is nagyon fontos a szocializáció, tehát hogy már kölyökkorban ismerkedjen meg többféle kutyával, hogy a kicsikkel hogy játszunk, a nagyokkal hogy játszunk, kinek engedhetem, vagy kivel engedhetem meg azt, hogy mondjuk felborogatom, és ő azt élvezi, és nem sok neki, és kivel nem. És ez nagyon fontos szerintem.
Én azt szeretném kérni, Niki, hogy most vedd fel a másik sapkádat, mert ugye terápiás oktatóként szoktalak mindig bemutatni, hiszen az a szakmai csúcs, ott jön be a legtöbb és legmélyebb élmény, de most azt szeretném kérni, hogy egy picit kapcsolját csoportvezetői, vagy iskolavezetői, ex-iskolavezetői sapkádra, és mesélj egy kicsit arról, hogy te hogy látod a vipetes gazdákat, vipet gazdikat. Ha van ilyen, hogy vipet gazda, lehet, hogy ezt nem lehet így leválasztani, nem tudom.
Igen, lehet, hogy én ezt így nem tudnám külön választani, hogy vipetes gazda. Alapvetően az agaras gazdák szeretnek abba a mögé beállni, hogy az agár az buta, és ő nem tudja ezeket a feladatokat megcsinálni.
De azért ezzel meg vannak támogatva, tehát van ennek egy olyan szubkultúrája, ahol ezt erősítik, és ez egy borzasztó tévhit amúgy.
És ebből nehéz a gazdákat kimozdítani, ráadásul azért is, mert ez a nulláról százon állapot a kutyánál, az azt is eredményezi, hogy ez a nagyon köztes, azt nehéz megtalálni. A legtöbbször például, amikor én azt látom, hogy egy kutyát szeretnének mondjuk egy agarat megtanítani, ülni, feküdni, akkor általában azt szokott lenni, hogy a kutya benyomja ezt a tipikus lefagyott, érzéken vagyok, úristen, nem tudom, hogy mit szeretnél állapotot, és mondjuk nem hajlandó megcsinálni a feladatokat. Ugyanakkor meg kinéz oldalra, ott történik valami, és már mondjuk oda is rohant, és ott is van. Tehát azt az állapotot megtalálni, amikor én a kutyámat még abban a motivációs szintben tudom tartani, hogy ő tudjon velem dolgozni, és ez se túl kevés ne legyen, se túl sok ne legyen, azt nehéz megtalálni a gazdának. De ugyanakkor, hogyha megvan ez a kulcs, és megtalálom hozzá az utat, akkor meg egy nagyon jól tanítható, és egy nagyon lelkes, és egy nagyon hálás kutyát tudok kapni.
Csak nagyon szűk mezsén. Tehát nincs nagy kilengési lehetőség.
Igen. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz megtalálni, és általában inkább az szokott lenni, hogy azt is mondhatnám, hogy kicsit ilyen érzelmi manipulálást csinál a kutya, amikor...
Kicsit.
Igen, amikor hat a gazda érzelmeire, és amikor kérik tőle a feladatot, akkor néz az ilyen boci szemeivel. Ha megint kérik a feladatot, akkor meg egy kicsit rá is játszik az, hogy úristen, nekem nagyon rossz, és remegek. Igen. És a gazda meg azt mondja, hogy jó, hát akkor nem kell megcsinálni, mert egyébként is te buta vagy, meg hideg van, meg nem tudom én, és a kutya egy kicsit ezekkel azért így vissza tud élni. Tehát egy zseniálisan tudja, hogy mi az, ami ilyen viselkedést, hogyha előad, akkor a gazda inkább feladja a feladatot.
Tehát a szociális tér érzékelése tényleg.
És akkor a szociális tér érzékeléséből adódó, speciálisan jól fejlett manipulációs készség. Tehát, és muszáj vagyok egyet javítani, mert én szerintem nem azt gondolják az agárról, hogy buta, hanem ugye azt mondják, hogy nem lehet képezni. Uh-huh. Nem lehet képezni, mert ő nem képezhető, mert az agár nem ilyen. Ezt, van, aki elmegy odáig, hogy buta, de inkább ez a takaró, nem? Hogy nem képezhető.
Igen, igen. És nagyon sok esetben beleragadnak, tehát a vipetes, agaras gazdák saját maguknak építenek egy falat.
És micsoda ilyen felmentés ez, hogy nem, azért nem fogad szót, mert agár. És,
igen.
És basszus kulcs, tehát az a tényleg, amikor, hogy mennyire félre lehet értelmezni egy fajtát. Nagyon nagy agárfan vagyok. Nagyon szeretem az agarakat, minden agarat nagyon szeretek, és nagyon a tajgán agártól kezdve olyan egzotikus agarakkal találkoztam már, hogy ihaj. Nagyon szeretem, viszont sehol nem találok ilyen félreértelmezést egy fajtánál se. Ennyire durva félreértelmezést, mint az agar. Minden fajtánál vannak ilyen fajta sztereotípia felmentések. Mindenki igyekszik beletakarózni abba, vagy betakarózni abba, hogy a Cane Corso ilyen, vagy az Argentin Dog olyan, vagy a Pitbull ilyen, vagy az Hill Setter olyan, de az agaraknál a legerősebb. ez a betakarózás. Mindeközben úgy, hogy valóban nehéz dolg van egy agárgazdájának, de az agár egy kifejezetten nagyon okos, egy kifejezetten nagyon szociális, egy kifejezetten nagyon jól képezhető, csak nehezen képezhető. Tehát figyelem, jól képezhető, de nehezen képezhető. Tehát a gazdától egy nagyon erős önreflexiót kér. Nagyon erősen kell tudni olvasni saját magadat abból, ahogy a kutya viselkedik, azonnal kell tudni reagálni, a gátlást rettenetesen érzékenyen reagálja le, tehát ha és egyébként a tanításban is, tehát ha nem megfelelően adod a megerősítést, nem jó ütemben jön a megerősítés, a kutya már gátlásnak veszi. Tehát már lefordul róla, annyira érzékeny a kutya, annyira érzékeny az agár arra, hogy a gazda effektív legyen, adekvát legyen. Ezért marha nehéz képezni. Hát azaz az agarat nem lehet képezni. Most szeretném elmondani, hogy a kölyök pró tanfolyam az elég metál cucc, tehát abba 10 méterre kiküldesz egy törülközőre egy kutyát, utána onnan egy helyből még további 10 méterre, akkor 15 méterre tárgyat megkerültetsz, viselkedéslánc, fókusz, miközben leraksz a kutyának valamit, közben a kutyát megfésület felemel a hátsó részét, ő azt nézi. De nem sorolom tovább, nagyon nehéz gyakorlatok vannak a kölyök pró tanfolyamon. 5 kutyának sikerült a maximális pontszám 200 pont. Ugye itt a gazda kap 100-at, és a kutya 100-at. 5 kutyának az első kutya kitalálta, hogy ki volt Niki.
Hát gondolom valamelyik Vipet.
Az első a Maja volt. A Maja volt az első 200 pontos kutya. És azért ez nagyon sokat elmond. Ő volt az első. Tehát nem is csak arról van szó, hogy meg lehet csinálni, hanem a Zsani csinálta meg először 200 pontra a kölyök pró tanfolyam végén a szintfelmérőt. Második kutya nem volt már annyira elkényeztetve, de én úgy emlékszem, hogy ott is nagyon magas pontszámod volt. 180 felett voltatok, nem?
Igen.
2 vipettel is bizonyította a Zsani, hogy 90% fölött teljesít a kutya, az egyik pedig gyakorlatilag 100%-ra. De hát ez nehéz, nagyon nehéz menet. És azt látom, hogy a vipettel nagyon jó együtt élni, az agárral nagyon jó együtt élni, de szerintem azért akarok most a vipetről beszélni, mert a magyar és az angol egy picit robosztusabb, egy kicsit mást kér. Úgyhogy inkább visszamennék a vipetre. Azt nagyon jó arcok a vipet gazdák, nagyon csípem őket, tényleg, tehát hogy nekem nagyon jó tapasztalataim vannak a hozzánk érkező vipettel, tehát fogékonyak, figyelmesek, de azért mindenképp ott van egy ilyen felmentési hajlam, hogy hát nem lehet meg, jaj, meg hideg van meg, és tényleg, mert tényleg hideg van, de az azt jelenti, hogy nehezen megcsinálni. Meg olyan ruhát kell neki venni, meg nyilván azt tudni kell, hogy amikor éppen locspocs van, nem akkor kell a csúcs teljesítményt elvárni tőle, és nem szabad megsértődni rá, és a többi. Úgyhogy én ezt látom a vipetek tartásában, hogy erősen belekapaszkodnak, erősen ki akarnak térni a gazdák, sokszor erősen ki akarnak térni a feladat elől, de azt is látom, hogy viszont amikor látják, hogy ez mennyire jól tud működni, hogyha ők le tudnak finomodni a kutyát. Ugye, tehát bármilyen hihetetlen, nekünk a tanfolyamon az a dolgunk, hogy hozzáfinomítsuk a gazdát a kutyához, hogy ne kiabáljon a gazda a kutyával, ne intenzíven. Tehát ugye egy felnőtt kutya esetében egy rosszul összerakott rendszer, ahol takarítani kell, van, hogy olyan kemény ösztönkizökkentésekkel kell dolgozni, hogy a kutya egyáltalán figyelmet adjon, vagy együttműködést adjon. Egy kölyök tanfolyammal indított kutyánál, egy jól felépített, egy jól szocializált kapcsolatnál viszont nagyon fontos az, hogy nagyon finoman és pontosan tudjunk beszélni a kutyához, és ha valaki erre ráérez, egy vipetnél nagyon messzire lehet eljutni.
Ennél a fajtánál, de alapvetően az agaraknál is fontos az, hogy ezt a jövőbeni nehezen képezhető, meg nem képezhető dolgot elkerüljük, hogy már kölyökkorba elkezdjük a kutyát nyitogatni. Tehát ne az legyen, hogy én megvárom azt, hogy a kutya 1 éves legyen, vagy 1,5 éves, és amikor jönnek a gondok, akkor keresek fel egy kutyaiskolát, hanem hanem kezdjem előtt már tanításban, formálással, krikkerezéssel egészen kicsi kora óta kinyitni, mert egészen máshogy fog az a kutya felnőni, és egészen más lesz a kapcsolatom, hogyha már elkezdem a kutyámat korán nyitogatni, ilyen szempontból, mint hogyha hagyom nőni, és amikor már jönnek a gondok, akkor akarok bejutni hozzá, mert sokkal nehezebb dolgom van.
Abszolút egyetértek. Kölyökkorban nagyon-nagyon megéri az a befektetett energia, és kell is, hogy kölyökkorban foglalkozzunk a vipetekkel, de alapvetően a kutyákkal, és nem csak a tanításban, hanem bizony a kézben tartásban is. Ugye, ahogy Niki említette, így működnek. Tehát elmész sétálni, az egyik pillanatban még pillangó, a másik pillanat, tényleg egy tört másodperc alatt a kutya valamit észrevett, és kinyil, vagy kilő, mint egy nyíl. És az például a gazdának felelőssége, hogy tudjon olyan figyelemmel lenni a kutyán, hogy ezt meg tudja előzni. Tehát azon az egy másodperc alatt ő mondja azt, hogy ezt nem szeretném, köszönöm, nem mehetsz el, mint hogy megvárja, hogy már 200 méterre fut a, nem tudom, a macska után az utcán. És szerintem ez is nagyon fontos, hogy így kölyökkorban, apró gátlásokkal, akár játék közben eldobom a labdát, megfogom, hogy a kérjön, várjál, na most mehetsz. Tehát már akkor beépíteni, mert hogy tényleg gyorsak, és nagyon hamar hoznak döntést.
Érdemes lenne akkor megállnunk, és ezt körbejárni, mert ha ez a podcast a vipetről szól, akkor nekünk felelősségünk az, hogy a leendő vipet tulajdonosoknak, vagy akár az éppen aktuális vipet tulajdonosoknak is olyan tanácsot adjunk, amely alapján el tudják dönteni, hogy ilyen fajtát választanak, vagy ha már a kutya ott van, akkor tudják, hogy milyen feladat vár még esetleg rájuk. Rapsic kutya. Az erdőt járó és nyúlra vadászó, néha tilosban tévedő kultúrának a kutyája, ezt a kutyát gyilkolásra tenyésztették ki. Tehát ennek a kutyának a születése pillanatában, a fogantatása pillanatában, már a fajta fogantatása pillanatában, az volt a célja, hogy jól és hatékonyan tudjon gyilkolni. Megfogni a nyúl gerincet és elroppantani. Ennek a kutyának az egekbe fel van tolva a zsákmány viselkedése, nagyon gyorsan bekapcsol, és nincsen benne gátolt zsákmányviselkedés, mint mondjuk egy border collie-ban a terelésnél, hanem kifutó zsákmányviselkedés, tehát egészen a zsákmány elpusztításáig tartó zsákmányviselkedéssel találkozunk. Amikor egy ilyen kutyát választunk, akkor ezzel tisztában kell lenni, hogy egy ilyen tulajdonképpen kibiztosított kézigránátot dugunk a zsebünkbe, amely el van ott egész addig, amíg egyszer csak el nem engedem, és fel nem robban. Tehát ennek a fajtának igenis van egy veszélyeztető faktora, nem is csekély. Ezt el lehet kerülni, és nagyon sokan ezt elkerülik, például azzal, hogy nem engedik el, de vagy nem engedik be olyan közegbe, de azzal nincs megoldva a probléma, és nem tudok a kutya számára teljes életet biztosítani.
Igen, ez a zsákmányviselkedés, ez nagyon erős ennél a fajtánál, és én ez hozzátenném azt, hogy egy egyszeri megerősítés az mit jelent a kutyának. Tehát, hogyha én egyszer nem figyelek, és ő egyszer el tud menni az erdőbe, és egyszer meg tud kergetni, vagy esetleg el tud kapni egy madarat, fácán, nyulat, bármit, akkor az olyan megerősítés a kutyának, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve az erdését az arról fog szólni, hogy ő ezt fogja keresni, és ezt fogja nézni, és onnan nekem nagyon nehéz dolgom lesz. A másik, ami megjelenhet, és szintén az agaras gazdák ugye szokták ezt mondani, hogy hát ő így játszik, hogy a kiskutyákat csipkedi, meg felülről rányúl, meg fogdossa, és erre is oda kell figyelnem, hogy amikor én azt látom már a kutyánál, hogy a kiskutyákat kergeti, oda csíp, hogy már ott közbeavatkozzak, mert ha a kutya ebbe beleerősödik, akkor ez nem fog itt megállni, és egy pillanat alatt át tud váltani akár a játékból is arra, hogy bekapcsol az ösztön, és ráfogok egy kiskutyára, és komoly veszélyt jelenthetnek a kutyás társadalomra és a kiskutyákra az agarak, és nem igaz az, hogy ők így játszanak, tehát hogy tudnak máshogy is játszani, oda tudnak figyelni a másik kutya jelzéseire, hogyha másik kutya jelzi, hogy te sok vagy nekem. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy tényleg a kölyökkori szocializációs, amit mondtál, a gátlások, azok megérkezzenek, mert már beszélünk arról, hogy a kutyák érzékenyek és a gátlásra érzékenyen reagálnak, azért egy magas ösztönállapotban, amikor mondjuk a kutya elindul a zsákmány után, vagy mondjuk pont ott van, hogy már nyitja a száját, azért ez az érzékeny a gátlásra már nem annyira igaz. Tehát olyan hirtelen fel tudja magát pörgetni, hogy ott ugye egy magas ösztönállapotban már az a gátlás nem elég, amit addig alkalmaztam. De minél korábban elkezdem ezeket építeni, és tudatosan oda tudok figyelni a kutyám jelzéseire, hogy megvan az a pillanat, amikor mondjuk ő megérzi a vadat, és én azt le tudom reagálni, akkor ugye ezek a problémák megelőzhetőek, és akkor nem lesz az, hogy egy egyszeri megerősítésből a kutya utána gyakorlatilag egy olyan lavinát indít el, hogy nem tudom utána az erdőbe kivinni.
Ide én tennék egy magyarázatot, hogyha megengeditek, mert hogy amiről a Niki beszél, az a Pandora szelencéje. Ugye, hogyha egyszer kinyitom, akkor ott már baj van. Ez úgy működik, hogy a különböző viselkedéseket, ahhoz, hogy felprogramozódjanak, azokat többször ismételni kell. Valahogy úgy, ugye van ez a márványlapos példa, hogy a kutya elméje egy márványlap, és hogyha egy viselkedést produkál a kutya, akkor a márványlapba bekarcoltunk egyet körzővel. Mondjuk rágja a bokrot. Oké? Akkor be van karcolva. Legközelebb megirágja, megint bekarcoltam egyet. Megirágja, megint bekarcolta. Ha egy karcolást, az még semmi. Ott még nem történik semmi. De mikor már tizedszerre bekarcoltam, akkor ott a márványlapon már van egy mélyedés, amely mélyedéssel nekem már komoly dolgom van. Egy felprogramozódott viselkedéssel, egy felprogramozódott karakterpályával van dolgunk. Na most vannak olyan viselkedések, amelyek egyetlen egy alkalommal fel tudnak programozódni, és ezek jellemzően a nagyon mélyen, a nagyon mély ösztön szinten rögzített viselkedések, ilyen legelsősorban a vadászat, és a vadászaton belül is az a fajta megerősítés, amikor elroppan a gerinc, amikor a nyúl kiadja azt a hangot, és amikor az ösztön kielégülés megjelenik a kutyánál, ami mondjuk egy vadászatra ilyen értelemben, ugye sajnos gyilkolásra felprogramozódott, vagy nem sajnos, hanem hát ez volt a keletkezési célja, de hogy nekünk sajnos, mert mi ugye nem akarjuk már, hogy ilyen legyen, hogy ez bekövetkezzen, hogy amikor ez a nagyon mély ösztönviselkedés bekapcsol, az olyan, minthogyha a körzővel, mit tudom én, 100-szor vagy 200-szor meghúztam volna ugyanazt a vonat. Azt onnan kitakarítani, azt onnan, sőt nem körzővel, vésővel igazából végighúztam volna a márványlapon egy vonat, azt onnan kitakarítani, ha nem is lehetetlen, de nagyon nehéz. És erről beszéltél ugye, Zsani, hogy ide ne jussunk el, és ezt erősítetted meg te is, Niki, hogy ide ne jussunk el, hogy nekünk ezt javítani kelljen, hanem építsük fel úgy a kapcsolatunkat, hogy már kölyökkortól kezdve a gátlási gyakorlatok magas hangsúlyt kapjanak. És bármit is mond az internet okosa, az tessék szíves lenni, elfelejteni, mert egy életszívást meg akár más kutya, vagy más élőlény áldozata árán kell ugye megtanulnunk azt, hogy mekkora hibát követtünk el. Ne tessék ezt a hibát elkövetni. Kölyökkortól egy ilyen kutyának a gátlást, a finom gátlásokkal, a magas ösztön energiagátlásokkal szépen fel kell építeni, hogy meglegyen az a képesség, hogy a kutya a legnagyobb ösztöntűzből is így lekapcsolható. Ekkor tudok igazából egy ilyen ösztönkarakterű kutyával, egy ilyen ösztönkészletű, egy ilyen vézenű kutyával biztonságban közlekedni.
Nagyon passzol ide, hogy nem lehet őket visszahívni. Sok esetben találkozom csoportokba ezzel az érvel, hogy nem szabad őket elengedni, mert nem lehet őket elengedni, és ezért is fontos az, hogy kölyökkorba berakjuk a gátlást, hogy merjem elengedni, és tudjam azt, hogy én figyelek annyira a kutyára, hogyha látom rajta a jelzést, akkor rászólok.
És ez nálad két kutyánnal is működik?
Igen. Például, hogyha elmegyek erdőbe sétálni velük, akkor nincs 200%-os figyelmem, mert rájuk kell a 100%-os figyelem fejenként. Tehát az elején én azt szoktam csinálni, hogy először az egyik mehet kiszelepelni, aztán utána a másik mehet kiszelepelni, és amikor már azt látom, hogy nem az egekben van, tehát nincs eldobva az agyuk, akkor mehetnek együtt. De akkor is úgy, hogy már tudom, hogyha gátolok, vagy rájuk szólok, akkor minden esetben vissza fognak jönni. Tehát ez is fontos, hogy lássuk azt, hogy az adott helyzetben a kutya milyen állapotban van, milyen ösztönben van.
Kinek ajánljuk?
Én azt gondolom, most itt jól körbeírtuk, hogy nagyjából ilyen milyen jellemű kutyát vesz magához, aki vipetet szeretne, úgyhogy nem fogja a lelkes nézőt, hallgatót itt megzavarni azt, hogy ők itt fekszenek a kanapén, hanem megmutattuk a másik oldalt is. Aki szereti ezeket a fajta kihívásokat, akkor nekik igen, lehet, hogy kezdőgazdának nem, bár ugye én is azt is elmondtam, hogy nem tudom, hogy milyen fajtát ajánlanék kezdőgazdának, mert minden fajtának megvannak a nehézségei. Aki szeretne a kutyájával sportolni, ugye erről nem beszéltünk, hogy mi az, amiben viszont az agár
jó
és meg tud nyilvánulni, és az ösztönenergiáit ki tudja csatornázni, hogyha én szeretnék a kutyámmal futni, ha szeretnék a kutyámmal körzingelni, vagy egilitizni, vagy flyballozni, tehát ezek a kutyák ezekben a sportokban zseniálisak, ahol gyorsan, robbanékonyan kell nagy energiákat megmozgatni a gazda irányításával, akkor ezeket a kutyákat én tudom javasolni. Hogyha valaki obedience világbajnok szeretne lenni, akkor bár képezhető a kutya, és elmondtuk, hogy okos kutya, de valószínűleg nem a vipetet mondanám első körben, hogy ezt válasszuk. Érdemes átgondolni azt, hogy az embernek milyen életvitele van, mi fér bele. Ugye ők nagyon jól el vannak egy kis lakásban, nagyon jól el vannak a kanapén, hogyha le tudom őket mozgatni, ha bele tudom rakni azt az energiát már kölyökkoruk óta, hogy kinyissam a kutyát, hogy gátoljam a kutyát, és meg tudom neki teremteni azt a helyzetet, ahol viszont az energiáit, amik ott vannak benne és feszítik a kutyát, azokat ki tudja csatornázni. Tehát, hogy el tudok menni egy erdőbe, vagy el tudom vinni egy körzingedzésre, vagy elkezdek vele sportolni, akkor szerintem tökéletes választás egy vipet.
Igen, és én is igazából bárkinek ajánlom, akinek van elég türelme ahhoz, hogy egyrészt ugye a gátlás fel tudja építeni, és hogy azon a szűk mesdjén tudjon mozogni, amíg tehát az érzékenységük ugye megköveteli. A másik szerintem lakásban nagyon jól, családban nagyon jól illeszhető, nagyon szeretik a gyerekeket, nagyon jól alkalmazkodnak. És a másik, hogy igenis próbálják ki az életmód sportokat, mert hogy az én fejemben inkább az van, hogy egy ilyen régi berögződés, hogy a vipettel nem lehet mentrilingezni, a vipettel nem lehet őkátézni, a vipettel nem lehet egilitizni, a vipettel nem lehet semmit, hanem ő egy kanapé kutya, és akkor néha elengeded, akkor megőrül, és nem tudom behívni, de nem ez a vipet. Én mind a két kutyával mentrilingezem, őkátézok, és ugye sokszor mondják, hogy magas mozgásigényes, tehát hogy nagy mozgásigénye van egy agárnak, vagy egy vipetnek. Én róluk tudok beszélni, illetve a vipetekről, hogy napi egy óra futás, az nekik bőven elengednő, tehát tényleg kanapé kutyák abban az esetben, hogyha az ösztön az ki van elégítve, tehát ki tudják futni magukat egy nap legalább egyszer, és a mentrilingben is nagyon ügyesek. Úgyhogy bármi, tehát ne állítsunk magunknak falakat azért, mert nem lehet képezni buta, hanem próbáljunk ki mindent, mert minden kutyában benne van az a lehetőség, hogy élvezze és jó legyen valamibe, ami nem csak az, hogy a kanapén fekszem és cuki vagyok.
Nekem nagyon bántja a fülemet ez a szó, hogy buta, mert hogy nem is tudom, hogy hogyan. Tehát szerintem egy agárgazda valahogy nem is tudom, hogy tud ilyet kimondani a vipetre, vagy bármilyen agárra, hogy buta, mert az agarak tényleg nagyon okosak. És hogy kinek ajánlom? Hát az egyik legtökéletesebb családi kutya. Az egyik legtökéletesebb lakásban tartott Zsani kanapé kutyának nevezte, ez az a kutya, aki otthon tud élni. Hogy el tud dőlni, hogy tudja élvezni, van egy olyan hedonizmus benne, egy olyan életöröm benne a lakás. Tehát kevés kutya tudja annyira belakni a lakást és átélni a lakást, mint ahogy a vipet. De akár más agarakra is mondhatnám, de most a vipetre mondom kiemelten. Ezért ez nagyon kecsegtető. Gyerekek mellé is nagyon jó. Nagyon kecsegtető, hogy vipet kerüljön otthonra. De a kutyának ez a kettőssége, tehát ez a nagyon erős, kirobbanó ösztönenergia, mellé a kifinomult érzékenység és az ebből ránk terhelődő nehézségek, tehát hogy sok munkát kell beletenni. ez azért megmér mindenkit, és én elsősorban azoknak ajánlom, akik készen állnak egy kihívásra, és nem elégszenek meg a könnyű megoldással, hanem elmennek a falig. Tehát látják a kutyában a lehetőséget, a potenciált, és nem úgy oldják meg. Tehát olyanoknak én nem ajánlom a vipetet, akik lezárják a falakat, és pórázon séta, meg a futtatóba elenged. Oda azért nem ajánlom, mert a kutyának a képességei korán sincsenek kihasználva. Nem tud kibontakozni a kutya, ráadásul egy ilyen ketyegő időzített bomba, hogyha esetleg úgy durran el, akár a saját életét veszélyeztetve, akár hogyha a zsákmány úgy megjelenik, egy másik kutya irányában is jelentett veszélyeztetést. De aki szereti ezt a challenge-et, ezt a kalandot, annak élete nagy kalandja és nagy eseménye lehet. És akkor menjünk most egy kört az, hogy kinek nem ajánlom. Én annak nem ajánlom, aki könnyű kutyát akar. Mert látszólag könnyű kutya. És most itt nagyon hosszan beszélhetnék erről. Nem nagyon hiszek abba, hogy előre ki lehet találni, hogy milyen kutyát akarok. Abban hiszek, hogy a kutya rakásba megérkezésével, családba megérkezésével átprogramozza az életünket, átprogramozza a ritmusunkat, kivisz minket a természet, stb. Tehát ebben nagyon hiszek. Na most az a probléma, hogy a vipetnél nagyon könnyű meghozni azt a kompromisszumot, hogy nem lépek ki a lakásból, nem programozódik át az életem, hanem ledegradálom a kutyát, ezzel kvázi elsorvasztom az ő lényet, vagy a benne élő potenciált, és tényleg lehet úgy rátekinteni bizonyos értelemben, mint hogy egy könnyű kutya. Én nem javaslom senkinek, aki könnyű kutyát szeretne, még akkor is, hogyha látszólag ez tud funkcionálni.
Én azt gondolom, hogy jól elmondtad, hogy ki az, akinek ne legyen agara, bár én azt gondolom, hogy vannak azok az emberek, inkább így fogalmaznám meg, akik az agároknak a szerelmesei, és őket lebeszélni se lehet az agáról, és hogyha egyszer van egy jó agara, vagy jó vipete, akkor ő örök szerelembe fog élni ezzel a fajtával, tehát őket semmi esetet szeretném lebeszélni erről a kutyáról, de tényleg olyan válaszol magának vipetet, aki bele tudja fektetni az energiát, és nem egy ilyen mutatós kiegészítőnek akarja venni. Mert hogy egyébként ugye egy szép kutya, szépen lehet vele sétálni az utcán, megdicsérik, hogy mennyire jól néz ki. Hogyha én nekem ez a motivációm, hogy legyen egy ilyen szép kutyám, akivel meg lehet jelenni, meg el lehet menni ide-oda pázázni, akkor ne ezt a kutyát válasszam be, lehet, hogy kutyát csak kell akkor választanom, hanem akkor válasszak magamnak ilyen kutyát, hogyha ki tudom elégíteni az igényeit, hogyha meg tudom neki teremteni azokat a lehetőségeket, hogy ő tényleg egy kutya legyen, egy agár legyen, és legyen lehetősége az ösztönenergiáit levezetni, mert egyébként csak bajt veszek a fejemre, és akkor ez nem lesz egy boldog és harmonikus kapcsolat a kutyámmal.
Én még talán azzal kiegészíteném, hogy aki nagyon erős kézzel szeretné fogni a kutyát, tehát mondjuk egy bullterrier volt előtte, és úgy gondolja, hogy egy agár nevelésébe is azt a metódust vagy módszert szeretné beépíteni, akkor abszolút ne.
És annak se, aki el akarja kerülni a gátlást?
Hát annak abszolút ne.
Tehát a két végletnek nem ajánlanám. A vipet tartásának vannak nehézségei.
Nekem volt egy nagyon, hát mondjuk most már egy utólag vicces sztori, de akkor azért annyira nem volt. Eljöttek egy agárral, meg egy másik kutyával terápiára, és a két kutyát össze kellett szoktatni. Egyébként nem a vipet volt a problémás, hanem a másik kutya. És a vipetet, ahogy elengedték a pályán, ő elkezdett ilyen nagyon nagy boldog köröket futni, átugrott egy raklapot, legalábbis ő úgy gondolta, hogy ez sikerült teljesen átugrania, és aztán jött vissza szakadt bőrrel és vérző lábbal. És a gazdáknak a reakciója volt a legárulkodóbb, így ránéztek, és már megint. És akkor ott vége lett a terápiának, elmentek varni a kutyát, de hogy azért a vipeteknek van egy ilyen sajátos szakadó bőre, ami nagyon könnyen sérül, úgyhogy talán még ez az, ami egy ilyen kicsit ilyen speciális náluk, hogy erre oda kell figyelni, hogy a játékban, hogyha valamelyik kutya fogával akár egy picit erősebbet oda csattint egyet, vagy csak úgy érnek össze, akkor ugye ez a bőr, ez nagyon könnyen szakad, és eléggé sérülékenyek ők.
Igen. Annyira... Hát erről Maja tudna mesélni.
Neki is van?
Neki igen, ő háromszor.
Kétszer
ugyanazon a helyen, tehát a ragasz tehetség kellett, a másik pedig az oldala volt, azt nem tudjuk, hogy hogyan sikerült összehoznia. De...
Egyszer csak a levegőből ki szintetizált valami bőrszakadást. Igen, nagyon érdekes ez, mert ugye olyan finom bőrük van, tehát amikor Vipetet simogatsz, valahogy más, mint a többi kutya. Olyan egy kicsit, mint hogy egy emberi bőrt simogatna az ember. Tehát nagyon finom a tapintás, és ez nyilvánvalóan azért, mert egy finomabb, egy így ilyen értelemben szakadékonyabb is a bőrfelület.
Igen, hát nekik ugye egy réteg szőrük van, és az se túl hosszú és vastag, ugye, ahogy látszik.
Kevéssé védi.
Igen, kevéssé védi, és ugye télen ez például lehet egy gond. Tehát kinti tartásra abszolút nem javaslom, mert hogy egyszerűen nem élnék túl, tehát megfagynának. És még a nagyon hideg sétákon is kell nekik a kabát, tehát... A Maja alapból egy nagyon fázós kutya, de most ugye itt ülünk a fűtött stúdióban, de hogy még így is van, amikor így alszik, és akkor jelzi, hogy neki annyira nem komfortos ez a 24 fok, vagy 23 fok. A Shirleynek sokkal vastagabb a bundája, ő rajta, tehát ahogy a karaktere is inkább terrieres, a szőre is inkább terrieres, tehát egy kicsit sprődebb, de azért puha. Ő mondjuk nem is szakadt, pedig volt, hogy betontömbön csúszott oldalt, és én szívinfarktus kaptam, hogy Jézus Isten, nem maradt.
Igen, neki a simítása sem annyira finom, mint a Majának.
Nem, igen, és kutya baja, tehát felállt, mint hogyha nem is történt volna semmi, én meg ott így próbáltam az infarktusból így túlélni, hogy jó, túlélte a kutya, semmi baj. És ő nem is annyira fázós, mint a Maja, de azért most már a mínusz fokokban neki is kell a kabát.
Akkor mondok én is egyet, kutyának van egy ilyen helyből felszálló üzemmódja, tehát erre is készülni kell, ez különböző helyzetekben okozhat gondot. Tehát akkor át tud ugrani a kutya, ugye egy könnyű testű, viszont izomra hangolt anatómiájú kutya, tehát nagyon nagy erőt tud kifejteni, és nagyon jól tudja kulminálni például egy ugrásba. Ez okozhat meglepetéseket. Én egy picit most arról szeretnék még beszélni, hogy végignéztem két utat. Ugye, ahogy a Majával, amin a Majával végigmentél, és utána végignéztem azt is, hogy a Shirleyvel végigmentél. Mind a kettővel kölyköt és kölyökprót végeztél. Mind a kettő nagyon vipetes volt, de máshogy volt vipetes. Milyen nehézségekkel találkoztál a Majával, és milyen nehézségekkel a Shirleyvel? Te hogy élted meg?
Ami közös nehézség, hogy tudják, hogy nagyon gyorsak. Ezt a Majánál a kajafelevés volt a legnagyobb harcom. Tehát, hogy ő volt, hogy talált egy kifli csücsköt, és én hiába futottam az ellenkező irányba, ő jött utánam, de csak addig, amíg ugye meg nem fordultam, és már így viccet csinált az egészből, és addig rohangált, meg szaladgált, amíg ő azt a kifli csücsköt megette, de aztán ennek hamar így véget vetettem, hogy ezt én annyira nem szeretném, hogy mondjuk egyszer csak egy szöges virslivel szaladgáljon a szájába. Shirleynél pedig inkább az volt a kihívás, hogy ő nagyon nyitott a környezetre, nagyon detektálja a környezetet, nagyon szereti a kutyákat, nagyon szereti az embereket, de a kutyákat meg inkább.
De ebbe azért te vastagon benne volt, tehát az nem így indult azért az ő programja, tehát ő benne volt egy olyan riadság, volt egy olyan óvatosság a környezettel, hogy kellett az önbizalom, amit én azt láttam, hogy ez már a szocializációtól fordult ebbe az irányba, vagy rosszul láttam?
A sulin az első órán talán az volt, hogy még nem teljesen értette, hogy ezek kik körülötte, és hogy most megbízhat-e bennük, jó-e játszani, nem jó-e játszani, de aztán a második órától teljesen rendben volt. Otthon abszolút mindenkivel nyitott volt, szóval ott inkább tényleg az volt nekem a nehézség, hogy magamra csatornázzam az ő figyelmét, tehát hogyha jön egy nagyon cuki kutya, vagy akár egy nem tudom, egy nagy fekete kutya, ő neki tök mindegy, hogy kicsi vagy nagy, neki mindenki barát és pajt, és mindenkivel játszani szeretne.
És hát gangster, és egy gangster is lett, tehát ő viszonylag hamar beleszokott ebbe a gangster szerepbe, és osztotta az észt a környezetébe, és csinálta a Ramazulit, igen, ez nagyon nagy különbség. A Shirleynél én azt láttam, hogy amíg a Maja együtt akart veled dolgozni, a Shirleyvel nagyon keményen meg kellett küzdjél, mert a Shirley sokkal inkább kifelé fordult, sokkal inkább a környezettel akart interakcióba lépni, mint dolgozni, és nem is élvezte a tanulást.
Igen, ez az elején abszolút így volt. Ahogy ugye a Niki is mondta, hogy ez egy ilyen tipikus agár tulajdonság, hogy néz a bamba kis szemeivel, vagy az őzike kis szemeivel, hogyha valamit szeretnél tőle, és abban a pillanatban kapcsol le rólad, ahogy mondjuk mellette elfut egy másik kutya, és ott budi van. Nagyon-nagyon sok munkám volt abban, hogy bekerüljek hozzá, és megértse azt, hogy...
És ugye ott volt ezzel probléma, hogy a bármilyen gátlása, a legkisebb gátlása is lefordult rólad, mint egy ilyen mimóza gyakorlatilag, és azt kellett ugye, tudnod elérni, hogy a kutya, ahogy te mondjuk egy finom gátlást alkalmazol, akkor átkapcsoljon, és már ne a környezetbe akarjon kibújni, hanem veled együtt dolgozni. Egyszerűen arra megsértődött, hogyha nem volt neki valamit szabad csinálni. És ez egy nagyon nagy csapda, mert ugye az nem jó neki, hogyha nincs ott ez a gát, mert hogy én tudom, hogy mit szabad csinálni, és én engedlek bele, és te nem döntheted el, nem szaladhatsz ki a busz elé, nem bánthatsz más, stb. Tehát nagyon fontos, hogy ez a kontroll nálad legyen, és a Selina, hogy ez egy nehezebben épült fel, lévén, hogy nem nálad kereste a megoldást.
Így van, illetve még a motivációján is sokat kellett. Tehát, hogy nem kellett a motivációján dolgozni, inkább azt a fajta motivációt kellett megtalálni, ami miatt ő nagyon szívesen dolgozik. Tehát olyan jackpotot alkalmazni, hogy zsákmánnyal például. Ő nagyon zseniális vadászkutya lenne. Tehát, hogyha valaki olyanhoz került volna,
szerintem
akihez
a
nem
is.
Kellett volna. Ő is abszolút, de ő benne sokkal nagyobb ösztönerő van, igen, mint a majában. És nem azt mondom, hogyha úgy lenne, akkor ő nem ellettem, mert benne van az ösztön ugyanúgy, de azért valahogy így máshogy vannak.
Mind a kettővel élvezted a munkát?
Abszolút, igen.
Emlékszem arra, hogy a Selinél el kellett titeket egy picit engedjelek. Tehát az volt a... Tehát ha ki kellett egy picit lazítani, és hagyni, hogy a Shelly felzárkózzon. Tehát nem volt szabad neki azt a tempót diktálni, amit egyébként mondjuk jól esett volna. Tehát vissza kellett lépni az elvárásokkal.
Igen, abszolút, ezt fel kellett építeni nála, de ahogy megvolt, vagy kinyílt ez a kapu, onnantól kezdve mindent megcsinált. Tehát... És igen, nagyon sok munkám volt benne, és el is lehetett volna engedni, és akkor lehet, hogy nem ülünk itt, de minden percét megérte, hogy foglalkoztam vele, és hogy ilyen sok energiát raktam bele. A másik oldalról pedig ott volt mögöttem támogatásként Maja, mert hogy ő meg leste az, hogy tehát mindig segített, mindig mögém állt, hogyha mondjuk a Shelly valami rosszat csinált, megkértem, hogy akkor most mögöttem gyere, ne érezze azt, hogy neki megy a presszió, és nem az volt, hogy kétfelé kell szakadnom. És az is pontos, ugye az, hiába ugye elhangzott már a két kutyás podcastnél, hogy külön is kell velük foglalkozni, és mondjuk háromszoros energiát mondhatok, én azt mondanám, hogy nekem négyszeres energia volt az első időszak a két kutyával, most már nem annyi. Úgyhogy most már azt mondom, hogy harmonikus a kapcsolat.
Vipetek esetén, általában agaraknál, de vipetek esetén előfordul ugye ez a bevésődött viselkedés, amikor egyszer csak felrobbant. Ilyenkor mit tehet a gazda? Tehát már egyszer elment a nyúl után, egyszer elkapta a macskát, esetleg a durva játékban már oda eljutott a kutya, hogy tényleg komoly játék közbeni agresszió jelenik meg a játszótársával, vagy a fajtársával.
Hogyha ez előfordul, akkor én azt gondolom, hogy itt már kell egy szakértői segítség, mert akkor már a gazda nem érzékelte a kutyának a jelzéseit, és a kutya viszont sokkal jobban akarja már a jövőben ezeket a viselkedéseket csinálni. Ami a gyors megoldás, hogy hogy ne engedjem meg azt, hogy a kutya a jelenlétembe, vagy akár a jelenlétem nélkül ezt újra megcsinálhassa.
További felprogramozódást kerüljük el.
Így van, tehát akkor nem fogom bevinni megint abba a kutyás közegbe megnézni, hogy na ma csinálja, amikor tegnap csinálta, és adok
ezt
a kutyának.
Tessék szíves lenni megjegyezni, ez az első lépés, tehát ne roncsunk a helyzeten.
Így van, ne adjunk a kutyának újabb megerősítést. Ha én az erdő mellett lakom, akkor igenis a kopórázon fogok a kutyával sétálni, de mivel ez nem megoldás, ez csak abban segít engem, hogy a kutya annak ez a viselkedése ne erősödjön még tovább, és ne okozzak kárt a környezetemben, a megoldás az az lesz, hogy felkeresek egy oktatót, egy szakértő segítséget, aki segít nekem abban, hogy a gátlásokat fel tudjam építeni magas ösztönszinten is, mert ugye nyilván ez hiányzott, és ezért jutottam el odáig, hogy a kutya elment tőlem, megcsinálta saját magának az akcióját, ott abban szerzett egy megerősítést, hogyha ez egy vaddal történt, vagy egy macskával történt, akkor ez egy picit ugye más történet, mert ott a vadászösztönét kell a kutyával kezelni, hogyha ez egy kutyával történt meg, tehát egy kis kutyára fogott rá, akkor az egy még nehezebb történet, mert ott akkor a szocializációban is van a kutyának hiányossága és fogyatéka, hogy ő nem ismerte fel, hogy ez egy fajtárs, és ugyanúgy kivitte ezt a viselkedést rá, de ott már mindenképpen, hogyha már ez előfordult, akkor mindenképpen szakértői segítséget javaslok, és hogyha az ember nem tudja eldönteni, nem biztos benne, tehát hogyha most valakiben ezt a podcast hallgatása közben felmerül a kérdés, hogy fú, hát nekem is agaram van, és ő is szokott néha úgy csipkelődni, vagy nem tudom, néha olyan durva, akkor inkább keressünk meg egy oktatót, nézzük meg kutyák között, és az oktató el fogja mondani, hogy ez még játék, és jól kommunikál a kutyád, vagy azt mondja, hogy igen, tök jó, hogy észrevetted, és ezzel dolgozni kell, mert hogyha most ezt nem kezeljük, akkor hetek, hónapok múlva ebből baj lesz.
Tartalmas, kimerítő, és bár a teljesség igénye nélkül, de én azt gondolom, hogy egy elég nagy képet sikerült a Vipetről felvennünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon köszönöm, hogy segítettetek abban, hogy megkönnyítsük a leendő Vipet tulajdonosok dolgát, meg tudják előzni a problémák kialakulását, tudatosan tudjanak elé állni ezeknek a kihívásoknak, és már a választásnál is tudatosan tudjanak elindulni a fajta nevelésével. Zsani, Niki, köszönöm, hogy itt voltatok. És köszönöm a nézőknek is, hogy velünk tartottatok. Remélem, hogy tudtunk segíteni, remélem hasznos volt számotokra, és tartsatok velünk a későbbiekben is. Köszönöm szépen, szervusztok!
Sziasztok!
Sziasztok!